és józanok, hogy imádkozhassatok.
Egy testvért kérek áldáskérő imádságra.
Hálát adom mennyei Atyám, hogy figyelmeztetsz igéden keresztül, hogy mindennek a vége közel van, megígérted, hogy jössz, visszajössz, és ez számunkra nem elrettentő szó akar lenni, hanem sokkal inkább egy bátorítás. Imádkozom azért, hogy valóban tégy, ahogy az ige mondja, józanná bölcsé bennünket ebben az életben, ebben a zajló világban, egyén életünkben, hogy az imádság ki ne maradjon az életünkből. Imádkozom azért, hogy áldjad meg szolgálat, és amit rajta keresztül elkészítettél Elten által, hadd fogadjuk hittel, örömmel is szeretettel, még hogyha ez talán éppen mind is bennünket.
Amen. Tessenek helyet foglalni. Egy hosszabb sorozatot terveztem, és ennek az első része az imádság. A sorozat címe pedig Szellemi Harc. És a szellemi harcnak nagyon sok része van, nagyon sok területe van, ahol ezt végezhetjük. Az egyik ilyen területe, és talán ez a legismertebb, az imádság. És ez is egy olyan igehirdetés lesz, mint a múlt heti, hogy lehet, hogy nem mondok sok új dolgot. Lehet, hogy sok dolog ismétlésnek tűnik. Lehet, hogy sok dolog annyira ismerős, hogy mondhatjuk azt, hogy kár erről beszélni. De Isten igéje mégis figyelmeztet minket olyan dolgokra, hogy legyünk bölcsek és józanok, hogy imádkozzunk. Péter apostol talán azért írta ezt az egy mondatot ilyen felszólító módon és ilyen fontossági helyre emelve ezt, mert az idők vége közele felé tartunk, és egyre több olyan dolog van, amit látunk a magunk életében, látunk a körülöttünk élők életében, látunk a politikai életben, a gazdasági életben, ami egyre jobban arra mutat, hogy az Úr közel. És valaki azt meri mondani, hogy jövő Uram Jézus hamar, valaki azt mondja, hogy ó, bár ne jönnél még egy-két hétig, nem van fizetve a nyaralás, utána jöhetsz. Vagy nem tudom, hogy ki milyen lelkülettel áll hozzá. Tennap előtt az érsekkelben volt egy pár testvér, vagy nem testvér, nem tudom. Ők nem voltak már józanok. Hát úgy nehéz imádkozni, hogy már valaki nem józan. Sok bikavért hívott. Vagy valami mást. Úgy is nehéz imádkozni, hogyha nem bölcsen tesszük, csak megszokásból, vallásosságból, hirtelen felindulásból, hát káromkodni nem lehet, mert hívők vagyunk, hát akkor imádkozzunk. Sokféle indítatásból lehet imádkozni, lehet hit nélkül is imádkozni, valaki rágyújt, ha ideges, valaki meg imádkozik. Nem sok különbség van a kettő között, hogyha az egyik mellett nincsen hit, és nem a dohányzásra gondolok. Ahhoz nem kell hit, ahhoz egy öngyújtó kell. Tegnap egy lány megálltotta az imaház előtt, hogy hello, nincsen cigit? Hát mondom, nem dohányzok. Gyújtom? Hát mondom, az sincs. Továbbment én is mentem a dolgomra. Ehhez nem kell hit, hanem eszközök kellenek. Viszont a szellemi harcnak is megvannak a maga eszközei, és nem azért harcolunk szellemben, mert nem dohányzunk, nem káromkodunk, hanem mert van célunk, van feladatunk. Testvérek, emlékeztek Nehémiás történetére, és ha olvassuk az ő könyvét, mint egy napló, elénk kerül Nehémiásnak a gondolatvilága, az érzelmi világa. Hogyan éli azt meg, hogy bajban van az a város, ahonnan ő származik, ahol az ő őseinek a sírja nyugszanak. Bajban van az a város, ami az Isten városa. Testvérek, minket nyugtalanít az, hogyha a gyülekezetben bajok vannak. Bennünket stresszel az, hogyha Krisztus testében hiba van. Vagy végezzük a dolgunkat, szolgálunk a királynak, betöltjük azt a pozíciót, rangot, állást, amit kaptunk, és azt mondjuk, hogy hát, minket ezért fizetnek, nekünk nem kell aggódni. olyan dolgokért, ami nem ránk tartozik. Nehémiás nincs is Izraelben, amikor ott probléma van. A szellemi harc az nem az ördögűzés. Sokan azt hiszik, hogy a szellemi harc az az, amikor kiabálva, üvöltve, habzó szájjal, kalimpálva üvöltöznek egy ördöngősre Jézus nevében. Valakinek ez a szellemi harc, de sokkal, de lentebb kezdődik ez a szellemi harc. És ahogy Nehémiás életéből is látjuk, hogy az építkezés ott indult, hogy tudott megszomorodni afölött, hogy gondban van Jeruzsálem. Itt kezdődik a szellemi harc, hogy belátjuk azt, hogy valami nincs rendben. Rendezetlen dolgok vannak körülöttünk. Még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy ez nem a mi bajunk. Ezt nem mi szúrtuk el. A szüleink, az előttünk levők, az elöljárók, gyülekezetnek egy bizonyos része. Lehet így menteket dőzni a problémától, ez nem a mi sarunk. Ez a ti kormányotok, ti szavaztatok rá. Valaki ezt mondja a választások után. De mégis ebben az országban élünk. Mi is észük ennek a levét, vagy élvezzük az áldásait. A szellemi harcnak az egyik területe az imádság, és fogok erről még sokat beszélni, és konkrétan az imára szeretnék koncentrálni. Mi is az imádság, testvérek? Mi is a kommunikáció? Hát emberek közti társalgás, érintkezés, gondolatcsere, információáramlás. Az imádság Istennel való beszélgetés. Az Istennek a jelenlétébe való időtöltés, Istenre figyelés, nem pedig egy pótcselekvés, nem pedig egy fölösleges, egy kiüresedett vallási dolog, hanem igenis élő lehet az, hogyha ezt komolyan veszük. Testvérek, nektek jogotok van imádkozni. Isten gyermekei vagytok. Isten gyermekeinek joga van, kiváltsága van a mennyei Istennel, a teremtő Istennel beszélgetni. Fel tudjuk ezt fogni? Ha én a miniszterelnökkel szeretnék beszélni, mert olyanom van, be se engednek a parlament parkolójába, nemhogy az irodájába. Pedig én szeretnék vele beszélni. Erre azt mondják a nemzet őrei, hogy az meg kit érdekel. Ha én az Istennel akarok beszélni, nekem nem kell elmenni a parlamenthez, nem kell a katonákkal, őrséggel megküzdeni, hanem leborulhatok az Isten elé, mert nekem jogom van imádkozni. Abban a kiváltságban részesülök, hogy lehetőségem van imádkozni. Hol kell imádni az Istent? Kérdezi az asszony Jézustól. Jeruzsálemben? Vagy nálunk, Egerben? Vagy Budapesten? Az egyházközpontban? Pap János irodájában? Be se férnék oda, egy kicsi irodája van neki. Hol kell imádni az Istent? Hol lehet megszólítani az Istent? Az állatkertben? Jónás az állatban volt benne. Ott szólította meg az Istent. Olyan mélyre kellett neki lejutni, fizikailag is, meg szellemileg is, hogy egy állatnak a gyomrába találkozott az Istennel. Ott jött rá, hogy neki joga van az Istennel beszélni. Hát csak proféta volt. Hogyan profétálna, ha nem ismerni az Isten beszédét? Hogyan akarunk mi evangélizálni, Isten igéjét képviselni, hirdetni, ha nem beszélünk azzal, akit képviselünk? Ha vannak gyermekeink, gyermekeinknek sok mindenhez van joga. Legalábbis ahhoz biztos, hogy van, hogy tőlünk kérdezzenek, tanácsot kérjenek. Ha ezt nem teszik, akkor mi daszogatjuk őket, hogy fiam, kérdezzél, mert mondom én. Vagy ha nem kérdezik, akkor mondjuk magunktól. Ezt vagy elfogadják, vagy nem. Az Isten is olyan, mint a jó szülő, hogy akar segíteni neked. Én azt hittem, amikor gyerek voltam, hogy a szüleim nem éltenek a szerelemhez, mert ők már öregek. De azt nem tudtam, hogy ők is voltak már fiatalok, meg esetleg túl vannak egy-két szerelmi csalódáson, meg szerelmi élményen, és lehet, hogy többet tudnak arról, mint én. Én azt láttam, hogy a szerelem a fiataloké, fiatalok puszilkoznak kint a parkban, az öregek már annyira nem, akkor ők biztos nem értenek hozzá. Hát gondolta ezt a gyermek, az voltam én. Mennyi minden van, amit azt hinnék, hogy az Isten nem ért hozzá. Az Istennek nincsen laptopja, az Istennek nincsen autója, és sorolhatnám azt a sok-sok dolgot, amilyen szakemberek mi vagyunk. De ki teremtette a szilíciumot? Abból van a számítógép, testvérek. A számítógép lelke a processzor. Isten teremtette ahhoz is az alkatrészeket. Ki ad bölcsességet a szakembernek? Ki ad bölcsességet a tanárnak? Ki a tudományt a tudósoknak, a kutatóknak? Hát az Isten. Hogy ne tudnánk őt megszólítani? Ki teremtette az embert? Azt mondja, én formáltalak téged. Belefújtam az orrodba a lelkemet. És így lettél élő lényé. És a sátán ezt akarja elérni az embereknél, hogy nincs Isten, nincs, aki az embert teremtette, ha nincs Isten, akkor gonosznak se kell lenni, ördög sincs. Nem kell imádkozni, nem kell harcolni, nem kell védekezni, mert nincsen szellemvilág. De nagyon is van. Miből állt elő ez a látható valóság? A láthatatlanból. Hamarabb volt a szellemvilág, mint mi, amit itt látunk. Ha valaki nem hisz az áramba, azt fogja meg, mondja valaki. Inkább nem annak elmagyarázzuk, hogy azért világít az a sok körte, mert áram megy át rajta. De ha megfogja, akkor megtapasztalja. Ha valaki nem hisz azokba a dolgokba, ami nem látható, attól az még valóság. És működik, mert világít itt fölöttünk a sok csillár. Attól, hogy valaki nem hisz az imádság erejébe, attól az még működik. Attól, hogy még valaki nem hisz a jó gyerek és szülői kapcsolatba, mert rossz a családi élete, az egy sajnálatos dolog. De az Istennel való kapcsolatunk az kell, hogy működjön. Rengeteg imádság van a Bibliában, amit olvashatunk, példát vehetünk tőle, ezektől az emberektől. A Zsoltárok könyvének nagy része imádság. Maga Jézus tanítja a tanítványait, a hallgatóságot imádkozni. Pál apostolnak is látjuk az imádságait, látjuk a hit harcait, látjuk a tusakodását, hogy hogyan éli meg azokat a helyzeteket, problémákat, amiben van. Testvérek, az imádságnak különböző formái lehetnek, és lehet azon vitatkozni hívőknek, felekezeteknek, gyülekezeten belül testvéreknek, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. Az amerikaiak azt mondják, hogy zsebbe dugott kézzel lehet imádkozni rágózva. Mi azt mondjuk, hogy nem, mi nem így vettük a Krisztust, mi összekulcsoljuk a kezünket és kiköpjük előtte a rágót. Valaki azt mondja, hogy emeljük fel a kezünket, mert van ilyen igevers. Valaki azt mondja, hogy ne emeljük fel a kezünket. És lehet ezeken boxolni, imádságról veszekedni, hogy hogyan helyes. De sokkal komolyabb dolgokról van szó. Mert a sátán röhög a markába, amikor hívők azon vitatkozunk, hogy mi a helyes imádság. Hogy hogyan kell ezt gyakorolni. Ima órán kívül, ima éjszakán, ima délutánon, ima délelőttön, meg ima sétán, meg sok formája lehet ennek. De komolyabb és alapvetőbb dolgokat kell, hogy tisztázzunk. Az imádságnak az alapvető forma, és itt a szellemi formájára gondolok, a hálaadás. Adjunk hálát a mi imádságainkban, a Teremtő Istenünknek, azokért a dolgokért, amink van. Feleségemmel pénteken elmentünk kerékpározni, mert jó idő volt, van biciklink, hálát adtunk a jó időt azért, hogy van biciklink, de a legfontosabbért elfelejtettünk hálát adni mindaddig, amíg nem találkoztunk egy fiatal emberrel, aki szintén két keréken jött az érsekkertbe, csak neki a két oldalán volt a kerék, és nem volt lába. Így is lehet biciklizni, csak kerekesszégnek hívják. És akkor néztük egymást ezzel az emberrel, néztük egymás járgányát, megint egymásra néztünk, utána elment mellettünk, nem láttuk tovább az arcát, ő is a miénket, és összenéztünk, és hálát adtunk azért, hogy van lábunk is. Mert hidegbe is lehet biciklizni, de ha nincs lábad, akkor se hidegbe, se melegbe nem tudsz biciklizni. A hálaadás kell, hogy jellemezze az ima életünket, még akkor is, hogyha te azt látod, hogy nincsen ajándék az életedbe. Az, hogy neked két lábod és két kezed van, az normális. De valakinek ez nem normális. Adjunk ezért is hálát, és nem degradálni akarom az egészségünket, mert az a normális, hogyha van mindenünk. De olyan dolgokért is legyünk hálásak, amiről azt hisszük, hogy mindennapi dolog. Akár az élelem, akár az ital, akár a ruházatunk, az otthonunk. A dicsőítés jellemezze az életünket, Az ajkak gyümölcse, Zsidók 13-15. Várakozás az Istenre. Könnyű csak az Istent dicsőíteni. Mert akkor mi zörgünk, mi szólunk, de az Isten meg hallgatja bennünket. De legyünk várakozással. Azt mondja a Zsoltárok 37, hogy légy csendben és várj az Úrra. Ezt a legnehezebb. Mi elénekeltük az énekeket, elimádkoztuk az imáinkat, és hazamegyünk. Ez nem Tesco, hogy teledobáljuk a kosarat, kifizetjük, azt menjünk a parkolóba, és ez a bevásárlás. Nem. Az imádságban nekünk is kell válaszra várni. Mert vannak olyan helyzetek, vannak olyan időszakok, amikor nem tudunk rapid módon Isten tiszteletet tartani. És itt nem a gyülekezeti alkalomra gondolok, hanem a mi otthonunkba. Amikor olyan dolgokról kell döntsünk, ami komolyabb, hogy ma zöld, vagy sárga nyakkendőt kössek. Aztán végül arra jutottam, hogy egyiket sem meleg van. Ezek nem szellemi dolgok. De hogy hova menjek tovább tanulni? Milyen munkát vállaljak el? Kit vegyek feleségül? Kit ne vegyek feleségül? Kihez menjek hozzá? Ezek igenis komoly ima éjszakákat igényelnek. És kell csendben várni az Úrra, hogy ő mit szól, mit tanácsol nekem. Van egy probléma az életemben. Nehémiásnak csak úgy kipattant a terv, hogy hogyan újítja fel a várost. Hát neki először szabadságot kellett kérni a főnökétől, hogy egyáltalán elmenjen Jeruzsálembe, hogy felmérje, hogy mekkora is a kár, mekkora is a probléma. Olyan problémákba ütközünk néha testvérek, hogy megáll az emberi eszünk, megáll a tudomány, megáll a tapasztalati bölcsesség. Na, ilyen még nem volt. De hogyan tovább? Csináljunk ki valamit hasból, vagy legyünk csendbe és várunk az Úrra. Kérés, konkrét kérés. Anna, miért imádkozik a templomba az Istennek? Hogy legyen gyermeke? Szóltam már erről. Konkrétan azért könyörgött, hogy kapjon gyermeket az Úrtól. Több évi hosszú próbálkozás után nem kapott gyermeket az Úrtól. Konkrét kérésekkel lehet menni az Isten elé. Aztán ugyanebben a könyvben megvan az is írva, a megszületett gyermek közben jár a népért. Amikor másokért tusakodunk, amikor másért megyünk az Isten elé, nem az én kis önző szociális problémámért imádkozok, hanem a másik embernek a problémájáért. Amikor nem az a fontos, hogy nekem hogy megy sorom, hanem hogy a másik emberen segítsek. És Jézus nevében lehet kérni piros Ferrarit, csak nem biztos, hogy ez Jézus akarata. De Jézus nevében lehet kérni piros almát az éhezőnek. Ez már inkább az akarata. De még zöld almát is, ha valaki azt szereti. Jézus nevében lehet gyógyulásért imádkozni. És látjuk a gyógyulásokat az emberek életén. Jézus nevében lehet hitetlenekért imádkozni. Mert Isten akarata az, hogy a hitetlenek elvesztenek, nem? Nem, hanem Isten akarata az, hogy a hitetlenek üdvözüljenek. És Jézus nevében lehet ezt kérni? Lehet kérni. Amikor mi imádkozunk, közben járunk, ne csak úgy kérjünk, amit mi az emberi igények szerint jónak látunk, hanem hangolódjunk rá az Isten igéjére, hangolódjunk rá Jézusnak az akaratára, hogy ő mit tenne ebben a helyzetben. Ő mit tenne abban a helyzetben, amikor látja ezt a problémát. És ezek nehéz imádságok. Mert Jézus nem mindig azt teszi, amit mi szeretnénk. Jézus mit csinál a parázna asszonyokkal? Beszélget. Mit csinál a vámszedőkkel, az apekosokkal? Együtt kajál velük. Mi meg be sem megyünk, ha nem muszáj az apek épületébe, pedig itt van mögöttünk. Vagy nem, másik mögöttünk. Jézus olyan dolgokat tesz, amit mi józan, paraszt, baptista ésszel nem szívesen tennénk meg. És hogyha így imádkozunk, akkor veszélyes lehetőségek jönnek ki. Neki kell bizonyságot tenni? Ennek az embernek itt mellett? Igen, neki. Hát ha ezért imádkoztál, hogy mit kell neked tenni, hogy másokon tudj segíteni, tedd meg, amit kértél. Nagyon fontos az imádságnak a formája az, amikor bűnbánó, Isten kereső imádságban megyünk elé, 1 János 1:9. Mert Isten megbocsát, mert Jézus már megbűnhődött a mi bűneinkért. Hamis tanítás az, hogy nem kell a bűneinket rendezni az Istennel, nem kell könyörögni a bűneink bocsánatáért, mert Jézus által meghalt értünk, minden le van rendezve. Újból és újból nekem van szükségem arra, hogy megtapasztaljam a kegyelemnek az áldását. Hogy átéljem, hogy igenis én fontos ember vagyok. Mert amikor mondja neked a világ, hogy te értéktelen vagy, te már öreg vagy, neked nagy a hasad, hát így akarsz te mintafér lenni? Neked már sok a gyereked, hát neked nem lesz már olyan az életed. Vagy te még túl fiatal vagy. És akkor mondják ezeket az átkokat az emberek ránk, Istennek a bűn bocsátó kegyelmét újból és újból át kell éljük. Mert nem mindig vagyunk tudatában annak, hogy kegyelem alatt élünk. Valamikor átesünk a ló másik oldalára, és azt mondjuk, hogy mi már olyan hívők vagyunk, olyan szellemiek vagyunk, hogy mit nekem Biblia. Fontos, testvérek, hogy Isten előtt bűnbocsánattal megálljunk. Az Úr imában is ezt tanuljuk az Úr Jézustól. Mondja, hogy kell a bűnöket rendezni. Miért kell imádkozni? Amit már mondtam, hogy az ima az jog, kegyelem és ajándék, kiváltság a hívők részére, hogy Istennel beszélhetnek, de ugyanígy kiváltság azoknak is, akik keresik az életük értelmét, keresik az élet eredetét, keresik a problémáikra a megoldást, keresik a kérdéseikre a válaszokat, mehetnek az Isten elé. Imádkozhatunk azért is, testvérek, és kell is azért imádkozzunk, hogy jobban megismerjük az ő lényét, jobban megismerjük az ő szellemét. Mert amikor olvassuk a Bibliát, és úgy elképzeljük azokat a történeteket, azokat a példázatokat, azokat a tanmeséket, amiket mondanak a proféták, mond az Úr Jézus, olvassuk a Jelenések könyvét, és úgy elképzeljük a mennyek királyságát, van egy képünk az Istenről. Nekem is van egy képem az egri gyülekezetről. Nektek is van egy képetek rólam. De hogy elkezdjük egyre jobban megismerni egymást, miért? Mert Törökékkel tennap együtt mentünk el sétálni, valakinél ebédelek, valakivel elmegyek beszélgetni, valaki hozzám jön beszélgetni, beszélgetünk egymással, kommunikálunk egymással, megismerjük egymás életét, egymás történetét, családi hátteret, stb. Stb. És a képünk kezd változni. Kezd kikristályosodni, hogy ő eddig ezt a képet mutatta, de hát ő ettől sokkal jobb ember. Vagy gondolunk valakiről valamit, és akkor azt látjuk, hogy ó, nagy duma gép, csak mondja, de nem éli. Testvérek, ilyen az Istennel töltött idő. Olvassuk a Bibliát, valamit megértünk ebből, valamit próbálunk megérteni, valamit csak hiszünk, és vannak dolgok, amiket félre értünk. De amikor Istennel időt töltünk, és van arra időnk, hogy leüljünk, kivegyük a zenét a fülünkből, lehalkítsuk mindenféle szent éneket, meg a szent testvéreket is elküldjük, és a csendes kamránkba időt töltünk, hogy Isten elkezd hozzánk beszélni. És amikor valaki azért imádkozik, hogy a gyülekezetben a testvére változzon meg, mert ő ilyen meg olyan meg amilyen bűnös, ha Istennel időt tölt, még lehet az jön ki a végén belőle, hogy ember, hát oké, neki van egy-két ilyen dolga, de nézd már tükörbe. Neked miből kell megváltozni? Neked miből kell megújulni? Amikor az Isten jelenlétébe lépünk, ott szentség van. A szentek szentjébe a pap úgy ment be évente egyszer, hogy fel volt arra készülve, hogyha Isten szentségével találkozik, és ő nincs erre felkészülve eléggé, nem tisztította meg magát eléggé, akkor összörnyet fog halni. És a zsidók ilyen praktikus emberek egy madzagot kötöttek a lábára, ha mégis meghalna, és nem csenget egy pár perc után, akkor kihúzzák. Mert ugye más nem mehet be a szentek szentjébe. Zakariás, mi történik vele? Bent van a szentek szentjébe, szól az Úr, hallja, felfogja, de nem hisz, és Isten szentsége mit csinál vele? Ezt itt zározza a száját. Megnémul. az Isten jelenlétében veszélyes lenni, testvérek. A szellemi harc veszélyes. És nem azért veszélyes, mert ránk ugranak az ördögök, ahogy olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy és ki a fiai ördögöt akarnak űzni, csak éppen nem jön össze nekik. Mi még nem vagyunk ezen a szinten. Mi még csak ott tartunk, mint Zakariás, hogy szól az Isten, mi nem halljuk, nem hisszük, és az Isten szentsége megtör bennünket. Az Isten szentsége nem tűri a bűnt. És ezért fontos, amikor az imáinkban jövünk az Istenhez, könyörögjünk azért, hogy mi az, ami még elválaszt bennünket tőle. Mi az a rejtett dolog, amiről mi nem tudunk, amiről ti nem tudtok, de az Isten szelleme tud, hogy hozza fel bennem. Mi az a keserűség, az a hitetlenség, félelem a szívembe, ami a hitemet korlátozza. Mert az imának az akadálya nem az, hogy felemelem a kezemet és így imádkozok, és imádság közben három pókhálót leszedek, és akkor megzavar engem a póknak a csípése. Ez nem akadály. Az az akadály, mikor a bűn hálózza be a kezedet, a szívedet és a hitedet. Az nagyobb probléma. Mert valaki azon izgul, hogy ízad ott a nagy melegbe az imádságba, és hát akkor most mi lesz? A végén kezet kell fogni a testvérével. Ragadni fog a keze. Ne ilyen dolgokon problémázzunk. Mert mit csinál az ördög? Húz egy egyest az ellenfél oldalára. Egy null. Meg húz majd kettőt, meg hármat. Olyan dolgokon bukik a mi ima életünk, ami nem látványos. A bűneink, a hitetlenségünk, a félelmeink. És amikor szellemi harcra készülünk, amikor arra készülünk, hogy befoltozzuk a várnak a lyukas falait, kicseréljük a kiégett és ellopott ajtókat, várkapukat, akkor először magunkban kell rendet tenni. Mert az a katona, aki nincs felkészítve, azt nem küldik ki a terepre. Hitler csinált ilyeneket. Hogy nem teljesen felkészített katonákat küldött ki. De az Úristen nem ezt várja tőlünk, hogy nekünk majd ki kell találni, hogy mit kell majd csinálni a harcban. Ő fel akar bennünket készíteni. És néha nehéz oda menni egy beteghez, és válaszolni arra az egyszerű kérdésre, hogy hogyan tudok én meggyógyulni? Hát Isten meggyógyít. Oké, de hogy? Hát így imádság által. Jó, imádkozzál értem. Ilyenkor kezdünk el ízadni, hogy az, hogyha nem fog meggyógyulni, akkor mi van? Hitetlenség a szívünkben van. Sok olyan dolog van, testvérek, amiről még lehetne beszélni, és fogok is. Arról szeretnék még szólni harmadízben, hogy a sátán hadokozása ellenünk az ima életen kezdődik, ugyanis aki az imában nem tud hűséges lenni, és az imában nem tud megerősödni, azt a sátánt könnyen támadja, és könnyen elfordítja a figyelmét a valós dolgokról. Nagyon egyszerű példa, Gecsemánékert, megvan az utolsó vacsora, tanítványok már mindent tudnak, mindent hisznek, Jézus a király, megyünk, csináljuk, és Jézus látja a jövőt, eljönnek érte, elviszik, és imádkozik, tusakodik. Bármint messiás, Isten fia tudja, mi a dolga, mi a küldetése, de mint húsvér ember azért aggódik, hogy őt nem sokára kivégzik. És mondja a tanítványoknak, hogy mehetek nyugodtan aludni, sima ügy, én vagyok az Isten fia, elintézem. Mint egy jó baptista lelkész. Nyugi lelkezet, én ezt elintézem. Jártam ilyen iskolába. Nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy gyertek velem és imádkozzunk együtt. Mert én félek. Én most bajban vagyok. És a tanítványok meg azt mondják, hogy hát 10 óra elmúlt, hát ilyenkor már egy jó baptista lelkész nem dolgozik, szúnya van. Kihúzzák a telefont, csengőből kiveszik az elemet és alszanak egy jót. A mi ima életünk néha megreked itt, hogy a mi testi szükségeink fontosabbak, erősebbek, mint az aktuális, az időt sürgető probléma. Egy haldoklóért érdemes imádkozni a temetése után? Hát már bőven elkéstünk vele. Groteszka példa is erős. De ilyen dolgokon múlik sokszor, hogy bajban van valaki, nehézségben van, és nekünk fontosabb a saját tűzpiros Ferrari-nk, Jézus nevében, mint a másik embernek a problémája. Nehémiásnak megvolt mindene. Miniszter volt, pohárnok volt. A király mellett volt. A király megkérdezi tőle, hogy olyan sápat tartsz, olyan kis szomorú vagy. Valami bántja a kis szívedet? Maga a király foglalkozik a kis lelki világával. A mi polgármesterünk talán sokat tesz a városért, de ilyen szintre nem kerülünk vele. Nem is az ő dolga, testvérek. De értjük Nehémiásnak az helyzetét, hogy megvan mindene. Ő nem éhezik, nem fázik. Ő biztonságban van, mert nem az ő várfala van kiukadva, hanem egy másik városé. De közben jár az Istennél, és tesz. És a szellemi harc első lépése az, testvérek, hogy az Istennel mély kapcsolatba kerüljünk. Az Isten tiszteleten való részvétel, az Isten gyülekezetével töltött idő. De az Istennel töltött idő, az nem a gyülekezetben van. Itt is kiáll a Szentlélek. Itt is szól hozzánk az ige, szólnak hozzánk az énekek, szólnak majd a bizonyságtételek. De az Istennel töltött időt nem pótolja semmi. Nem pótolja a szolgálatra való felkészülés, nem pótolja a szolgálatban eltöltött idő. Én sem mondhatom azt a feleségemnek, hogy én 3 órát küszködtem a Tesco-ba, mire bevásároltam a listán, most már mára elég ennyi belőled. Mert ezt az időt nem vele töltöttem, hanem a közös háztartásunkért. Értitek, testvérek? Az Istennel töltött idő az nem a Krisztus teste felé való szolgálat. Nem a misszió, nem az adakozás. Az Istennel töltött idő az egy bensőséges, intim kapcsolat, és erre lehetőséget ad az imádság. Hogy ez hogyan történik? Testileg? Mikor mit kíván meg az ima témánk? Van, amikor nem tudunk eléggé lefeküdni a hasunkra, hogy megalázzuk magunkat az Úr előtt. Van, amikor meg talán még újonganánk, örülnénk, ugrálnánk, olyan öröm van a szívünkbe. Különböző testhelyzetek vannak, amiben imádkozni lehet. Valahol ezt látványosan gyakorolja egy gyülekezet, valahol visszafogottan imádkoznak, valahol csak úgy elmormognak valamit, de látható a te ima életed, amikor a problémák érnek téged. Mert vagy érzékenyé válsz a problémára, vagy bekeményedsz, vagy tudsz az Istenbe kapaszkodni, hogy bármi is jön, bármilyen kemény rendelet a családok ellen, a munkahelyen dolgozók ellen, az Isten népe ellen, mert lehet, hogy lesznek még kemény ítéletek ebben az országban is. Hogyan reagálunk erre? Erős vár a mi Istenünk, hogy ezt meghagyjuk a szomszédoknak, a sarkon, akik ott vannak? Hanem azt mondjuk, hogy a miénk is erős vár. Mert mi Istenben bízunk. Az ima közösségünkbe kijelentette magát. Az igéből szólt, és megerősítette az én szívemet. Erőt ad a hitemnek. És engem nem érdekel, hogy mit hoz a holnap, mert Istenem velem van. Én akkor házasodtam, amikor a legnagyobb válság volt a világon. Még majdnem az anyakönyvvezető is le akart minket beszélni, hogy ilyen kemény időben az ember ne házasodjék. Hát mondtam, ezt majd mi eldöntjük, te csak csináld a dolgodat, azért fizetünk, mert pénzbe került. De értitek, testvérek, hogy a világ gondolkodása, akik nem töltenek Istennel időt, azok a látható problémákra néznek. Miből lettek a látható dolgok? A láthatatlanból. Ki teremtette ezt a sok mindent körülöttünk? A jó Isten. Ki akarja ezt tőled ellopni? A sátán. Te most a sátánnal töltesz időt? Amikor csak tévézel? Csak rossz híreket hallgatsz? Rossz újság cikkeket olvasol, ami a rossz hírt közli? Vagy az utcán látod a nyomorult embereket, és a félelem fogja el a szívedet? Vagy ugyanezt végigolvasod, végignézed, és hallod, és látod, de te az Istenbe kapaszkodsz, az Istenhez ragaszkodsz. Mindjárt másképp fogod azt az újságcikket olvasni. Az fog neked lejönni, amit itt Péter mond, hogy legyetek bölcsek, és legyetek józanok. Tegnap az érsekkelben nem sokan imádkoztak. lépte ki a fejükből jobbra-balra, mondták, hogy rá kell hangolódni erre a partira. Hát, és páran már ráhangolódtak. Ma délelőtt imádkoztak valamelyik szenthez, hogy áldja meg a szőlő termését. Hát úgy töltéssel nehéz az Istenhez imádkozni. Ha nem a lélekkel vagyunk telve, hanem mással, legyen ez alkohol, legyen ez kábítószer, legyen ez lustaság, legyen ez bűn. Nem tudtok, nem tudunk, én sem tudok bölcsen imádkozni, mert nem vagyok jobbkor józan. A félelem is elkábíthat. Túlzott érzelmek és negatív vagy akár pozitív dolgok is eltántulíthatnak az Istentől. Legyetek bölcsek. Ha valaki azt mondja, hogy én egyszerű ember vagyok, nem vagyok én doktor, bárki. Itt nem az okos emberekről van szó, hanem a bölcs emberekről, akik megragadják az időt, hogy imádkozzanak. Testvérek, nem tudom, hogy kinek mennyi van az életéből hátra. Szombaton leszek egy temetésen. Egy idős ember temetésén, aki meghalt. És a gyerekei most gondolkodnak azon, hogy már valamit elszúrtak az elmúlt 15 évben. Mert hogy olyan kutya rossz élete volt az öregnek, így fogalmaztak. Hogy legyen már szép a temetés. Hát mondom, ez már rajta nem segít. Nem kell a púder, testvérek, mikor az egész rokonság tudja, hogy mi történt. Meg tudják mi mások is. Legyetek bölcsek, hogy imádkozzatok. És ezt a hívőknek mondja Péter apostol. Lehet, hogy mi is beesünk olyan hibákba, mint a rossz felnőtt gyermekek, hogy nem gondoskodnak az idős szüleikről becsületesen, pedig ők mindent megtettek értük annak idején. Lehet, hogy hívő emberként mi is beleesünk olyan bűnökbe, olyan hibákba, hogy egy temetésre készülve azt mondja ránk, hogy hát ezt másképp kellett volna csinálni. Egy kiüresedett imaház eladása után vagy közben a maréknyi kis gyülekezet, az egy-két ember, meg valamelyik egyházvezető, aki leadja a kulcsokat az új vevőnek, könnyű azt mondani, hogy hát másképp kellett volna csinálni. Testvérek, legyünk bölcsek, legyünk józanok, hogy imádkozzunk. Én nem hiszek abba, hogy tőlem fog itt megváltozni bármi is. Remélem, ti se ebbe hisztek. Ahogy nem Szent Donáthoz kell imádkozni, hogy jó legyen a jövő évi bortermés, hanem az Istentől kérjük az eledelt, kérjük az italt, érte könyörgünk, hogy legyen fizetésünk, ha már nem mezőgazdaságból élünk. Istenhez könyörgünk, hogy a gyülekezetünk jövője biztosított legyen. Mert van olyan tévtanítás baptistáknál is, itt magyar baptistáknál, hogy hát jön vissza az Úr, talál-e még hitet a földön, ezért fognak a gyülekezetek. Hát én nem akarok ilyen gyülekezetbe tartozni. Ha én ilyet fogok valaha mondani, akkor szóljatok, hogy mondjak már le gyorsan. Mert ez nem Isten beszéde. Nem azért mondja ezt az Úr Jézus, hogy találok-e még hitet a földön, hogy mi igazoljuk a mi bűnünket, és rossz és gyarló ima életünket, hanem mert lehet, hogy lesz ilyen valóság. De azt is mondja az Úr Jézus, hogy megjutalmazza azt a beosztottat, azt a szolgát, akit miben talál? Hitben, munkában. Hát lehet választani, mely gyülekezethez akarunk tartozni. Ahol nincsen hit, ezt megyünk a süllyesztőbe, vagy ott, ahol azt mondja az Úr Jézus, hogy itt vannak a jutalmak. Nyertek, atyám áldottai. Örököljétek a mennyek királyságát. Még csapatba akarunk evezni. Majd Nehémiás történetét folytatom, de ismeritek, testvérek, mi történik a várfallal? Hát, mint itt Tegerbe, befoltozták. Most már szép. Mi történt a kapukkal? Kicserélték. Van kapu. És mi történt utána az ellenséggel? Hangosabban? Nem, elkezdtek félni. Megerősödik Izrael népe. Azt akkor most mi lesz? Velük van az Istenük. Testvérek, amikor erős gyülekezeteket lát a világ, és a világon a sátán van, akkor félni fognak tőletek. Így jön a XY testvér a gyülekezetből. Ez, hogy elkezd imádkozni, gyógyulás lesz. Ez, ha itt meghallja ezt a káromkodást, itt rendet tesz. Akarunk ilyen csapathoz tartozni? Hát imádkozzunk. Legyetek bölcsek, legyetek józanok. És én ezeket komolyan gondolom, testvérek, nem azért beszélek erről, mert ez van mára kijelölve. Nem tudom, mi van mára kijelölve. Isten nekem ezeket az igéket adja. Jövő héten megyünk ebbe a témába tovább, mert két út előtt állunk. Vagy elkezdünk építkezni, vagy áshatunk sírokat. Én építkezni szeretek, nem szeretek temetésre járni, szerintem ti se szerettek. Úgyhogy legyetek bölcsek, legyetek józanok, vigyázzatok, hogy imádkozhassatok. Amen.